Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újabb védőszentet kapnak az iskolák, diákok és tanárok. Erről tartottak sajtótájékoztatót a Vatikánban. Az oktatás világának jubileumát október 27-e és november 1-e között rendezik meg Rómában a remény csillagképei mottóval. Több mint 20 000 embert várnak Rómába a világ minden tájáról, a katolikus nevelési közösségek képviseletében, akik a köznevelésben, az egyetemi oktatásban, a technikai és szakmai képzésben tevékenykednek. Diákok, tanárok, adminisztratív munkatársak, továbbá a főbb oktatási szövetségek, nevelési hálózatok és nemzetközi szervezetek képviselőit. Bejelentették, hogy a Szent Atya külön dokumentumot ad ki a katolikus nevelésről, és Szent John Henry Newman társvédő szent lesz, Aquinói Szent Tamás mellett, akit még 13. Leó pápa nevezett ki 1880-ban a katolikus iskolák és egyetemek védőszentjévé. José Tolentino de Mendonça bíboros, a Kultúra és Nevelés Dikasztériumának prefektusa kiemelte: arra kérem az összes nevelési közösséget, hogy nyisson új korszakot, mely a fiatal nemzedékek szívéhez szól, és újra összekapcsolja a tudás átadást az értelemkereséssel, a kompetenciát a felelősséggel, a hitet az élettel. Az oktatás a béke új neve, a reményt a jelen és a jövő térképére rajzolja, hangzott el. Minden idők legnagyobb békemenete nem csak a kormánypárti szavazókat erősítette meg, hanem a közhangulatot is a Fidesz javára billentette, közölte a századvég politikai elemzési igazgatója a Magyar Nemzetnek adott pénteken megjelent interjúban. A szakértő szerint a hatalmas tömeg egyértelmű üzenetet küldött. A kormánypárt békepárti politikáját tömegek támogatják, miközben az ellenzék élén a Tisza párttal továbbra sem tud világos alternatívát kínálni. Kiszelli Zoltán kijelentette: minden idők legnagyobb békemenete megerősítette a kormánypárti szavazókat, akik azt látták a délelőtti híradókban a képeken, hogy óriási tömeg támogatja a kormány békepárti politikáját. Kiemelte, a fővárosban könnyű volt Magyar Péternek a többségben lévő ellenzéki szavazókat mozgósítani, de a kormányváltás lehetőségén túl nem ajánlott semmit a Tisza párt elnöke. Egy csoda történt 1956-ban, október 23-án. A forradalom és szabadságharc a 20. század egyik legtiszteletre méltóbb eseménye volt, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Borsodabói-Zemplén vármegyei Tiszalúcon az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen. Koncz Zsófia kiemelte: egy egész birodalommal szemben lépett fel a magyar nép október 23-án, amikor mindenki egyként lépett oda és állt ki a magyar szabadságért. Egy egész nép elégelte meg akkor azt, hogy egy birodalom akarta ráerőltetni az akaratát az emberekre, tette hozzá. Most olyan időket élünk, amikor a közös nemzeti sorsunk a saját kezünkben van, amikor rajtunk múlik, megőrizzük, majd gyarapítjuk-e a nehezebb időkben a templomot és az iskolát megőrző református őseink hagyatékát, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a Szatmár Németi Református Gimnázium magyar kormány támogatás segítségével felújított és kibővített épületének átadásán a Partiumi nagyvárosban. A helyi református templomban megtartott eseményen Gulyás Gergely beszédében kiemelten fontosnak nevezte az egyházi és oktatási intézmények küldetését a hit és a magyarság megőrzésében és megerősítésében egy olyan közegben, mint a mai Európa. Végül az időjárásról. A délnyugati déli tájakon az esti órákban megszűnik a csapadék, és a felhőzet is mindenütt csökken. Nagy területen kiderül az ég, a délnyugati déli ország részben párássá válhat a levegő, köd is képződhet, hajnaltól nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, mindenütt veszít erejéből a szél, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 7 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 13 és 18 fok között alakul. Az északi középhegység térségében lehet 1-2 fokkal hűvösebb az idő. Híreket hallottak.
A nap verse. Reményik Sándor. Az ige. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, és áhítatta lejtsétek a szót. A nyelv ma néktek végső menedéktek. A nyelv ma tündérvár és katakomba, vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. E drága nyelvet porrá ne törjétek, ne nyúljon hozzá avatatlanul senki, ne szaggassátok szirmait a rózsafának, mely hóban virul. Úgy beszéljem ma kiki magyarul, mintha imádkozna, mintha aranyat, tömjént, mirhát hozna. És aki költő, az legyen király, és pap, és próféta, és soha más. Nem illik daróc főpapi talárhoz, s királyi nyelvhez koldus dadogás. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, vigyázzatok, a nyelv ma szent kehely, ki borát issza, életborát issza. Előre néz, s csak néha-néha vissza, s a kejhet többé nem engedi el.
Reményik Sándor az ige című versét Blaskó Balázs mondta el. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval, Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg, Fagyöngyök címmel. Ezután Végvári Jánéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal. Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában, és még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagy díjával ismerték el munkásságát.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. október 24-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismerhetik a Paletta Családokért, Gyermekekért Egyesületet, és szólunk az Egrivár aktualitásairól is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Zajlanak az események az Egri Dobó István Vármúzeumban, csak hogy egy példát mondjak, pénteken volt október 17-én, ahogy minden évben az Egri Várnapja, most pedig szinte perceken belül Novákné Lakár Zsófiát, a Dobó István Vármúzeum igazgatóját a dargai konferencia előtt csíptem el, tehát most tényleg két program között beszélünk a vár aktualitásairól. Tényleg, hogyha már megemlítettem az Egri Várnapját, ez hosszú évtizedek óta október 17-e, és akkor annyi programot szerveztek gyerekeknek, hatodikosoknak, míg én, pedig már aztán én tényleg nagyon rég voltam hatodikos, még mi is jöttünk annak idején a várba. Ez most 2025-ben hogy zajlott?
Az idei év különleges volt, mert a vár ásatásainak 100. évfordulóját ünnepeljük. Ugye 1925-ben kezdődött meg az a szisztematikus, tudományos, levéltári kutatásokkal is egybekötött feltárása a várnak, amely tulajdonképpen mai napig is folytatódik, tehát ez egy élő folyamat, viszont nagyon sok emblematikus alakja van, akikre mi ezen a napon emlékeztünk és emlékezünk. Egyrészt műhelybeszélgetéssel, másrészt egy nekik emléket állító tábla újraavatásával, illetve restaurálásával, de a diákokról sem megfeledkezve számukra létrehozott, külön erre a napra megalkotott játékkal, játékos foglalkozással, és hát természetesen koszorúzással és díszlövéssel, ahogyan minden évben ezen a napon emlékeztünk. De még egy különlegessége volt a napnak, mert egy gyönyörű szobrászati alkotással is gazdagodott a gyűjteményünk, Popovics Zoltán Hősies táj című szobrát, az Egri Vár története tavaly megnyílt állandó kiállítás helyezhettük el. A szobrász tulajdonképpen a saját lelki megélésein keresztül szűrve mutatja azt meg, hogy mit jelent ma 2025-ben neki szobrászművészként például az Egri Vár, és ezt egy ilyen gyönyörű alkotásban bármelyik látogatónk megtekintheti, hiszen a kultuszról, az Egri Vár kultuszáról szóló teremben helyeztük el állandó jelleggel ezt a szobrot.
És ahogy a második példát említettem, ugye perceken belül kezdődik a dargai konferencia, ugye mi most hétfőn beszélgetünk október 20-án, ez a beszélgetés pénteken kerül adásba, de az egy pár mondatban erről a konferenciáról, hát már ugye múlt idő a hallgatóknak, de neked még jövő idő, hogy mi fog történni itt.
Így van, a Dargai Lajos Művészeti Alapítvány közösen, illetve nyilván az ő szakmai rendezésünkben, de a mi általunk is támogatott módon kerül megrendezésre a Dargai Lajosról szóló szimpózium, ami egyrészt azért fontos és szimbolikus nekünk, hiszen mi már kiállítást is rendeztünk a művésznek, és hát Hászilasi Ágot, a művészettörténész kolléganőm, aki ugye a Művészeti Alapítványnak is tagja, kuratóriumi tagja, nagyon aktívan közreműködik ennek a most már hagyatéknak, illetve művészeti emlékeknek a gondozásában. Azért mondom emlékeknek, mert sajnos ma már nem álló köztéri 1978-ban állított nagyon különleges kinetikai alkotása volt az a művésznek, ugye, ami egykor az északi lakótelepen állt. Erre is emlékezünk, de nem csak erre, hanem ennek a különleges művész kibernetikus csoportnak a tevékenységére. Egyrészt arra, hogy hogyan él tovább az ő általuk megindított munka, mi az a rengeteg gyakorlati és elméleti terület, amelyre hatással van ma az általuk megkezdett munka, és hát egy nagyon szép gesztussal zárul majd a nap, hiszen egy emlékpadot is fognak avatni a művésznek a nap végén, úgyhogy mi adunk helyet ennek a konferenciának itt ma október 20-án az Egri Várban.
Nem olyan rég volt egy sajtótájékoztató, ahol ugye az október-novemberi programokról beszéltetek, és több kiállítás, illetve program akkor már elkezdődött, de azért beszélünk róla, hiszen ezek azért folyamatosan látogatható aktuális programok.
Igen, hát egyrészt az idei évnek a Múzeumok Őszi Fesztiválja kapcsán van egy mottója, ugye a divat, illetve tematikája. Mi is igyekeztünk ehhez kapcsolódni, és számos programunk akár diákoknak, akár bármely érdeklődőnek nyitott programunk e körül forog, ezt a témát járja körül. Hamarosan kerül megrendezésre, kerül november 3-án az Egy divatos nap című interdisziplináris barangolásnak elnevezett kis műhelybeszélgetésekből álló programunk. Azért interdisziplináris, mert számos kollégám, legyen az régész, művészettörténész, néprajzos, olyan témákkal fog november 3-án egyébként a Tudomány Ünnepe alkalmából is megrendezett Ciffer Sándor Galériában megrendezésre kerülő programon előadni, amelyek mind a divathoz kapcsolódnak. Legyen az egy árpádkori ékszer, vagy öv viselete, legyen az egy néprajzi, most már nálunk műtárgyként számon tartott női fejviselet, amit körbejárunk, de mind-mind a gyűjteményünkben lévő viseleti darabok fognak előkerülni, és ezeknek a történeti, vészettörténeti kontextusai olyan értelemben, hogy a látogatók számára értelmezhető legyen az a műtárgy. Tehát egy picit ilyen mély fúrás is a gyűjteményeinkbe, de mégis ismeretterjesztő módon. November 3-a és 7-e között múzeumpedagógiai tematikus hetünk is lesz, ami szintén a divat jegyében az EGRI vártörténete kiállításhoz kapcsolódó új foglalkozásainkba is betekintést nyújt, és itt is a divat körül fog forogni azért nagy részt a foglalkozásoknak a témája, hiszen a kiállításban számos olyan képzőművészeti alkotás van, ami abszolút viseleti elem, tehát legyen az akár ékszer, legyen az akár egy textilmaradvány, legyen az akár fegyver, de olyan fegyver, amely nyilván megjelenésében, díszítő motivumaiban mégis egyben divatról is árulkodó tárgy. Úgyhogy ezeket fogják a diákok számára középiskolások és általános iskolások számára feldolgozható módon a múzeumpedagógusaink kínálni ezekben a napokban. November 7-én kiállítást is fogunk nyitni. Jagellók a krakói budai non címmel egy befogadott kiállítás megnyitására kerül majd sor. Nagyon jó az együttműködésünk az EGRI lengyel nemzetiségiekkel és a Polónia klubbal is. A Polónia klub az, akikkel most itt együttműködünk ennek a kis kamaratárlatnak a megnyitásában. Ezt a gótikus palota a Tinódi termében nyitjuk majd meg november 7-én. És hát természetesen mi Gárdonyiról sem feledkezhetünk meg ezekben a napokban. Október 30-án a Gárdonyi Emléknap, természetesen minden évben visszatérő, nagyon fontos program. Az idejében talán annyiban más, hogy a hozzákapcsolódó kis tea délutánunkat és műhelybeszélgetésünket a Bródi Sándor könyvtár munkatársaival közösen a könyvtárban tartjuk majd. Egyébként már a Múzeumok Éjszakáján nálunk is bemutatkozó program, a Jókai Feszti Szalon és Bródi kapcsolatát körüljáró beszélgetés már megrendezésre került, ezt fűzzük most tovább, hiszen az idén egyébként Jókai év van, tehát nyilván emellett sem mehetünk el szó nélkül, és hát Bródi, aki rendszeres, és Gárdonyi is rendszeres látogatója volt a Budapesti Feszti Szalonnak, egy nagyon érdekes, és megint csak interdisziplináris képzőművészet, irodalom és történelem összefonódik a szalonban zajló események kapcsán, és ezekről beszélgetnek majd a könyvtár kollégái és az én kollégáim a gyűjteményünkben található különlegességek alapján. És Gárdonyi kapcsán a diákoknak is kínálunk foglalkozásokat. Szeptember 29-től november 7-ig folyamatosan várjuk azoknak a csoportoknak a jelentkezését, akik Gárdonyi kapcsán szeretnének elmélyülni. Új szempontokat vett elő a kolléganőm Szalainé Király Júlia akkor, amikor például Gárdonyi korának elemistáitak tárgyi környezetét, az akkori stúdiumokat, az akkori módszertant is felelevenítők is programot, múzeumpedagógiai programot alkotott meg és kínálja most a diákoknak. Úgyhogy nagyon sok izgalmas programmal várjuk mi a látogatókat, és ne felejtsem el, hogy családokat is, hiszen október 27-én és 28-án az Alkotói Szabadság című programunk keretében akár egyéni, de családi látogatókat is várunk a Dobó utca 12-be, a várműhelyünkbe, ahol szintén az állandó kiállításunk látható tárgyak divattörténeti jellegzetességei alapján lehet újraalkotni, például tűzzománc ékszert, vagy lehet kötélverésnek a technikájával megismerkedni, úgyhogy nagyon sokszínű most még az őszi kínálatunk.
harcban.
Jaj, kedves katonám, én titkos fegyverem, a birodalom legfőbb kémje. Nagy szükség van a tudományodra.
Lában előtt birodalmad legkisebb portzene.
Jaj, a Oglu Mohamed fia, kelj fel, és jól figyelj. Hajra, Eger várát tűzte ki elé. Eger a kulcs, Eger a győzelem kulcsa.
Eger a kulcs, Eger a győzelem.
Nem bír ki hat napot, összeroppan, nincs erő, nincs tartás, a magyarok, mint birkák, csak az életüket féltik már.
Eger a kulcs, Eger a győzelem kulcsa. Eger a kulcs, Eger a győzelem kulcsa.
Erős, ez a könyörtelen, dicső sereg!
Győz, ez a pokoli erős, ez a könyörtelen, dicső sereg!
Ez az írtó vasban felvonuló,
ez az írtó vasban felvonuló,
szakadatlan, szótlan, fekete szívű,
szakadatlan, szótlan, fekete szívű,
tűzgyújtók szörnyű nagy csapata,
tűzgyújtók szörnyű nagy csapata,
lepereg a csillag az égről,
lepereg a csillag az égről,
csak a félhold hirdeti ott fenn!
Csak a félhold hirdeti ott fenn! Egy az igaz hit, egy a hitünk! Egy az igaz hit, egy a hitünk! Egy az igaz hit, egy a hitünk! Egy az igaz hit, egy a hitünk!
Horrá törnek nagy birodalmak!
Horrá törnek, horrá törnek, horrá törnek, horrá törnek! Az erők általunk lesz jobb a világ, és győzünk, mert Isten
mindig győz, hogyha győzni akar.
Bismillah, illah, illah, bismillah, illah, illah, bismillah, illah, illah, előre állnak nevébe.
Folytatjuk a beszélgetést Novák Ném Lakár Zsófiával, az Egri Dobó István Vármúzeum igazgatójával.
Amikor múzeumpedagógiai foglalkozások vannak, és ugye elsősorban gyerekek jönnek, most akár környező iskolákból, akár osztálykirándulók, én mindig tényleg annyira örülök, hogy vannak olyan helyek, és vannak olyan lehetőségek, ugye jelen esetben a Dobó István Vármúzeumban, ahova tényleg az egész család elmehet. Az ilyen családi, közösen alkossunk, közösen mutassuk meg a gyerekeknek, meg mi is tanuljuk meg, hogy kell kötelet verni, vagy egy szép kis tűzzománcot alkotni, ezeknek mekkora népszerűsége van. Tehát elmondható, hogy a családok igenis közösen is jönnek, és szeretik ezeket a hagyományos programokat?
Igen, ugye már az őszi fesztivál során már sor került egy családi napunkra, tehát látjuk azt, hogy az idén is csak úgy, mint tavaly, mert ez egy visszatérő programunk, ennek mindig megvan a látogatói köre. Nyilván egy célcsoport, akik speciálisan Azt mondhatom, hogy keresnek is bennünket évről évre, hiszen olyan szülők jönnek el ilyenkor, akiknek egyébként például a gyermekei az EGRI vártáboraiba nagyon szeretnek járni. És hát azt elmondhatjuk, hogy 6 turnusa volt a nyáron is az EGRI vártában szereplő táboroknak, vagy meghirdetett táboroknak, tehát meglehetősen sok tábort hirdetünk sokféle témával, és nagy az érdeklődésre. Tehát látható az, hogy a gyerekek, és rajtuk keresztül a családjuk is aztán megérintődik. És hát aztán az idén mi erre még ráerősítettünk azzal, hogy egy mesekönyvet is megjelentettünk, EGRI mesék sorozat címmel, Veszélyes versenyszellem az első kötet címe, amiben a 16. századi EGRI történelmet egy picit nyilván ismert történelmi személyiségeken keresztül, de mesei környezetben helyezve próbáljuk meg közelhozni a családokhoz, olyan módon, hogy együtt olvashatják a kötetet, mert ez egyébként éppen most olvasni tanuló diákoknak íródott ez a mesekönyv, és hát látható az, hogy az érdeklődés egyre növekszik. Például a most megrendezett EGRIVÁR napján is az egyik programunk volt a minden évben megrendezésre kerülő népmese rajzpályázatunk eredményhirdetése, ahol egy kis kamaratárlatot is létrehoztunk, és az idén egy olyan témát adtunk, ami a mesekönyvünkhöz is kapcsolódik, és látszik, hogy nagyon megihlette a gyerekeket, és a szülők is nagyon szép számmal eljöttek egyébként erre az eredményhirdetésre, és látjuk, hogy már ők jelentkeznek is például erre a családi hétvégére. Tehát látható az, hogy amikor valaki egy picit ebbe a világba belekóstol, belevonódik, akkor utána a gyerekeken keresztül a családokat is meg tudjuk szólítani, és nagyon szívesen jönnek el. És ez is a célunk, hogy ezt a csoportot egyre bővítsük, és egy olyan tartalmas időtöltést adjunk, ahol tényleg kapcsolódni tud a szülő a gyerekkel. Persze természetesen mi ehhez adjuk azt a tudományos műtárgykörnyezetre, műtárgyakra vonatkozó információkat, amit mondjuk meg lehet tanulni egy-egy ilyen kis műhely foglalkozás során, de az is nagyon fontos, hogy a múzeumpedagógusaink pedig olyan módszerekkel tudnak itt jelen lenni, ahol tudják segíteni a családokat együtt alkotni, és ebben az együttalkotásban egy tényleg valós kapcsolódást, kötődést létrehozni.
Már ekkora fókuszt helyeztünk a családokra, hát ne felejtsük el megemlíteni, hogy a Vár nemrégiben Családbarát címet is kapott. Ez mit jelent a Vár életében, most a munkatársak életében? Azért szerintem nagyon sokan családosok vagytok itt, tehát nyilvánvalóan a családbarátság az egy evidencia volt előbb-utóbb ez a cím.
Mert egy jó ideje elindult egyébként, mert hogy most már másodszor kapunk, ugye ez 3 évre nyerheti el a Múzeumok Országos Képzési Központja, amely a Szentendrei Skanzen működik, ők hirdették meg ezt a pályázatot, mert az előzőn is elnyertük ezt a címet, és 3 évig viselhetjük, tehát az előző 3 évben is már megkaptuk ezt, és az idén is. Nálunk azt mondhatom, hogy ez egy olyan elképzelés, amit én folytatni szeretnék, sőt kibővíteni, tehát megvan ennek a hagyománya, az elmúlt pár évben már elindult, és ezt most bővítjük, és azt gondolom, hogy programstruktúra, például újítások, mint a mesekönyv, vagy teljesen újfajta programok kikínálása révén is mélyítjük tovább ezt a családbarát vonalat, és elképzeléseket. Nyilván sokat kell hozzá dolgozni, amikor egy ilyen címet az intézmény megkap, akkor az nem csak elismerés, hanem felelősség is, és abszolút a jövőben mutató feladat is. Azért is szerettem volna, hogy megpályázzuk, mert egy picikét lökést is ad a kollégáknak is, tulajdonképpen az eddigi munkájuknak egy elismerése, de egy ösztönzés is arra, hogy ezt folytassuk, úgyhogy nagyon örülünk neki, és bízunk benne, hogy még több olyan területen tudunk tenni érte, akár infrastruktúrális téren, akár programok terén, ami még inkább megelégedésre szolgál majd.
És hogyha már infrastruktúra, megint, hogy az utolsó gondolatodba kapaszkodjak, ugye a Vár felújítási munkálatainak az ember úgy gondolja, hogy soha nincs vége, de ez nem igaz, mert előbb-utóbb biztos vége lesz, vagy legalábbis tényleg modernizálódik nagyon a Vár. Most jelen pillanatban hol tartanak ezek a munkálatok?
Benne vagyunk egy nagyon komoly tervezési szakaszban. Az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatása az, amely a következő évre vonatkozóan pénzügyi alapot teremt annak, hogy megkezdjünk egy hosszú távú fejlesztést, és ennek az első üteme, bízunk benne, hogy jövő év második felében fizikailag is megindulhat, most még a tervezés zajlik. Vannak olyan területei az EGRI-várnak, mint a Tömlöc és Földbástya, a Dizsma-pincék területe, vagy a Szívbástya, ahol elsősorban a veszélyelhárítás és a rekonstrukcióra kell koncentrálnunk, ezt tesszük majd meg az első szakaszban. Nyilván ez a legfontosabb első számú feladat, hogy minden olyan terület, ami most nem látogatható, vagy veszélyes, ezt elhárítsuk, megőrizzük, rekonstruáljuk, és látogathatóvá tegyük, úgyhogy ez az első három terület, amit célul tűztünk ki. De nekem nem titkolt célom és vágyam az, hogy ebben az első szakaszban már a várudvarok is megújuljanak. Ez megint csak összefügg azzal, amit az előbb is említettünk, hogy nagyon szeretném, hogy a látogatók megelégedettségére és a családok megelégedettségére egy sokkal komfortosabb, zöldebb környezet jöjjön létre, ami sokkal inkább hívogat arra, hogy akár hosszabb időt is kint töltve, végig látogatva a családok töltsenek nálunk időt, úgyhogy ez is a része ennek, de vannak kisebb projektjeink is, például már most a napokban meg fog kezdődni az Egri vár rotundájának fedését megújító munka. Erre pályázatot nyújtottunk be, elnyertük, és meg is kezdjük a munkát, és az idén meg is valósítjuk. Úgyhogy ez is egy régi adósság, hogy a rotunda fedése egy sokkal szebb, méltóbb állapotba kerüljön. Erre most már minden reményünk megvan, hogy az idén ezt be is fejezzük.
Két kérdésem van még a beszélgetés végén. Egyik az, hogy talán mondhatom azt, hogy a nagy idegenforgalmi szezon lezajlott, még akár mondhatom is, hogy szinte az utolsó etapja volt ez, az a pénteki Egri vár napja. Ha nincsenek is meg konkrét statisztikai adatok, de azért nyilván pénztárosok, kollégák, akik itt voltak, tudják-e azt mondani, hogy igen, évről évre dinamikusan nő az ide látogatók száma?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Egyrészt azért, mert ugye a Covid óta azt gondolom, hogy a legtöbb múzeum intézményben nem lehetett visszaállítani a Covid előtti állapotokat, létszámot tekintve sem, tehát látogatói számokat tekintve sem, nálunk sem. Tehát nem szeretnék semmi olyat mondani, ami nem igaz. Nyilván a számaink nem akkorák, nem fogják elérni a 2019-es 400 ezer körüli látogatószámot. Megváltoztak a szokások, elég erőteljesen a látogatói szokások, én azt gondolom, és hát azt is tudjuk, hogy nagyjából az a gazdasági környezet, ami ma jellemzi, nem csak Eger, hanem az összes magyar nagyvárosnak, még Budapestnek is a múzeumi helyzetét, látogatottság szempontjából az nem annyira kedvező, úgyhogy nyilván itt nekünk nagyon sokat kell azért küzdeni, hogy kicsit átalakítsuk, még tartalmasabbá, színvonalasabbá tegyük a látogatók számára az itt tölthető időt, és éppen ezért én azt gondolom, hogy az, hogy nagyjából a tavalyi évnek a látogató számait hozzuk, ugye nem tudok még pontosat, de azt látom, hogy körülbelül a tavalyi évben látogatók számával azonosak leszünk szerintem az év végére a statisztikai adataink azonosak lesznek. Ez azt jelenti, hogy fent tudjuk tartani az érdeklődést, de kell dolgoznunk azon, hogy ez még inkább. Én azt gondolom, hogy személyre szabottabb és specializáltabb legyen. Én nem hiszek abban, hogy a végletekig emelni kell a látogatószámot. Nem gondolom, hogy ez lenne a cél. A cél sokkal inkább egy nagyon magas színvonalú, és az itt eltöltött időre tényleg tartalmas és szakmai módon is megalapozott. Nem is attrakciónak nevezném, nem igazán szeretem ezt a szót, szeretek inkább magyar kifejezéseket használni. Inkább úgy gondolom, hogy ezek kiállítások, ezek programok, olyan programok, olyan kiállítások, olyan múzeumpedagógiai foglalkozások, amelyek tényleg hívogatóak, és aztán megelégedettséggel töltik el a látogatót, amikor tőlünk távoznak, és újra látogatásra ösztönöznek. Nekem ez a célom elsősorban, és az, hogy stabilan megtartsam azt a látogató közönséget, aki szeret bennünket, és bővítsem abba az irányba, hogy akik itt élnek helyben, tehát Heves megyében és Egerben, őket még inkább megszólítsuk. Én azt gondolom, hogy ez nekünk feladatunk, és én ezt kiemelt célként kezelem, tehát nem csak az országos turizmusban van nekünk keresnivalónk, hanem feladatunk, elhívásunk van a helyben élők felé.
És még egy kérdés tényleg csak zárásként, ahogy szépen megbeszéltük itt az aktuális programokat, és még a november előtekintő programokat, azért ne felejtsük el, hogy decemberben az ünnepkörben is azért a vár nem zár be, és télen ugyanúgy lehet a várat látogatni, attól, hogy hideg van, fel lehet öltözni, de nyilván a kiállító terekben azért van fűtés. Milyen ünnepi programok vannak előkészületben, még ha csak körvonalazódó félben is?
Az adventre mi azért nagyon készülünk, nem akarok még sok mindent elárulni róla, mert ez egy kicsit még ilyen műhelytitok, dolgozunk rajta a kollégákkal, de nagyon szeretném, ha az elkészült mesekönyvünkhöz kapcsolódóan, és nyilván az adventi karácsonyi ünnepőrhöz kapcsolódóan tudnánk tartalmas, szép programokat nyújtani a látogatóinknak, úgyhogy elsősorban ezzel találkozhatnak majd a látogatók, biztos, hogy látni fogják, hogy bizony az egri mesék főszereplőivel, Sebővel és Annával gyakrabban fognak találkozni, úgyhogy nyilván ez egy nagyon fontos szempont, és hát a Jagelló kiállításunk nyitva fog tartani, tehát ez ugye egy új kiállítás lesz, ugye amit említettem, hogy november 7-én nyílik, ugye ez egy hónapig itt lesz nálunk, és természetesen a kiállításaink nyitva tartanak, tehát az új állandó kiállításunkban is várjuk a látogatókat, és hát ugye a Ciffer Sándor galériában nyitva tart ugye a galambos kiállításunk, amire szintén mindenkit nagy szeretettel invitálok, hiszen nem olyan régiben a napokban ugye csillagot is kapott a művész úr Egerben, és hát remélem, hogy ez is egy picit ráirányítja a figyelmet arra, hogy lehet egy kicsit elmerülni ebben az egyébként csodálatos, varázslatos színes világban, amit a művésznek a festményeink keresztül megtapasztaltunk. Úgyhogy természetesen itt vagyunk, és jelentkezni fogunk az adventben is nagyon sok érdekes dologgal, főleg a mesekönyvhöz kapcsolódóan szeretnénk majd mindenkit programra invitálni.
Igen, én ott voltam a csillag átadón a Galambos Tamás Munkácsi díjas festőművésznél, hát egy nagyon édes, nagyon cuki 86 éves bácsi, és tényleg elképesztő színvilága van, úgyhogy én is mindenkinek sok szeretettel ajánlom ezt a kiállítást. Most pedig nem rabolom tovább az idődet, hiszen rohansz a dalgai kiállításra. Köszönöm szépen Novák Némlakár Zsófia, és hát további jó programszervezést, kitartást nektek.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én azt gondolom, hogy a civil szférában nagyon sok olyan egyesület van, ami a családokkal, a családok jólétével, gyerekekkel foglalkozik, de létezik egy olyan egyesület, aminek a konkrét címe, illetve neve Paletta Családokért Gyermekekért Egyesület, az elnök Rutka Csilla és a titkár Szente Edina, aki most a vendégem, akiket sok szeretettel köszöntök a stúdióban, és rögtön az első kérdésem az, hogy ahogy említettem, hogy szerintem több egyesület van, akikkel akár nektek is kapcsolatotok van, hiszen azért a civil szféra az nagyon együtt mozog, együtt ott dolgozni. Miben másabb? Annak idején az alapításkor is miben fogalmaztatok meg egy picit másabbat, vagy egy picit többet, amivel a családokért tesztek? Ki az, akivel kezdjük a paletta bemutatását, akkor Edina.
Köszönjük szépen a meghívást, és valóban sok ilyen szervezet van, akinek hasonló a profilja, csak amikor a mi szervezetünk alakult 2011-ben, akkor helyi szinten talán azt mondanám, hogy olyan nagyon sok nem volt. Tehát akkoriban ez a fajta tevékenység, voltak érdekképviseleti, akkor bizonyos betegségek mellett elköteleződő, vagy bizonyos életkorúak mellett elköteleződő szervezetek, de amik konkrétan így a családok, és ezen túl a gyerekek. Ilyen akkoriban szerintem Egerben nem volt. És hát amit tudni kell az egyesületről, hogy az alapító tagok, mi úgy ismertük egymást, hogy mi egy munkáján dolgoztunk. Gyermekvédelemben, és úgy gondoltuk, hogy azért lenne célszerű létrehozni egy ilyen civil szervezetet, hogy a pályázati rendszerben könnyebben részt tudjunk venni, és olyan programokat, olyan ötleteket meg tudjunk valósítani, amit mondjuk egy ilyen önkormányzati intézmény vagy nem tud finanszírozni, vagy nem tud ehhez kereteket biztosítani. Úgyhogy valahol ezzel a céllal indult el ennek az egésznek az ötlete és akkor a megvalósítása.
14 évvel ezelőtt kollégák, összefogtatók, és akik a gyerekvédelemben dolgoznak, nyilván családokkal van kapcsolatotok. Miért gondoltátok, hogy ez fontos lehet itt mondjuk Egerben, helyi szinten, hiszen ugye egy egri központú paletta egyesületről beszélhetünk, hogy a családoknak programszervezésben, intézésben miben tudnátok segíteni, akkor átadom a szót Csillának.
Azért ezt tudni kell, így kapcsolódok Edinához, hogy akkor, amikor mi megalakultunk, akkor gyermekvédelmi szinten tulajdonképpen az egész várost lefettük idézőjelbe. Tehát nagyon-nagyon sok hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő családdal dolgoztunk együtt napi szinten. Itt gondolok arra, hogy a segítségnyújtás, krízis helyzetek elhárítása, és hogy túlmutattunk, tehát az volt a célunk, hogy túlmutassunk azon, hogy egy ilyen szociális kötelező rendszeren keresztül, mert a családok nagy része kötelezően együtt kellett velünk működniük, kötelező részen túl is tudjunk nekik adni élményt, kirándulást, akár még olyan programot is, amit az ellátórendszer nem tudott biztosítani. Abból a szempontból szerencsénk volt, hogy a családok bizalommal fordultak hozzánk.
Tehát, hiszen volt ismertek titeket.
Igen, ismertek minket, volt egy bizalom. Majd utána ez egy jó pár projektben meg is valósult, hogy olyan élményeket tudtunk, és olyan, hogy mondjam, lyukakat tudtunk egy kicsit befedni akár a nyári programokkal, ami a családoknak, ezeknek a családoknak nem volt rá fizetőképes kereslete, vagyis fizető eszköz, amivel ezeket a szolgáltatásokat meg tudják vásárolni, és hogy volt olyan projektünk, ami kimondottan itt a hátrányok csökkentése, a lemorzsolódás irányában is már próbáltunk segíteni nekik.
14 éve elindítottátok 13 taggal, most ahogy itt ugye az információkat megkaptam az egyesületről, jelenleg 10 taggal dolgoztok, vagy működtök. Hol vagytok láthatóak? Tehát a kirándulásokat említettétek, ugye a gyerekekkel való foglalkozás, nem tudom, hogy tehetséggondozás, felzárkóztatás, ilyeneket gondolok én, vagy nyári táborosztatás, tehát ezek mind a profilotok része?
Ugye? Az egyesület, amikor indult, akkor voltak sikeres pályázataink, ennek keretében voltunk több iskolában, és különböző csoportfoglalkozásokat tartottunk, kommunikációs, önismereti, már 10 éves történetek. Amit ezzel kapcsolatban szeretnék megjegyezni, hogy 10 évvel ezelőtt azonban még nem voltak azok a szociális segítők, akik ma már jelen vannak minden iskolában és óvodában, tehát akkor ez egy ilyen hiánypótló dolog volt. Ma már ez ugye tulajdonképpen ezt a feladatot ellátják ezek a szociális segítők, és aztán jött egy COVID, amikor úgy nagyon sok minden beszűkült, nem csak a civil életben, hanem úgy általában minden, ami a társas érintkezéssel kapcsolatos, szóval minden, gondoljunk csak a vásárlásokra, vagy akármi, és akkor a COVID óta, tehát ilyen 20-21 óta most már olyan programokat szervezünk, ami elsősorban gyermekeknek ilyen szabadidős elfoglaltság, hát tulajdonképpen nyári napköziket sikerült megvalósítanunk az utóbbi 3 évben.
Kikkel működtök együtt, esetleg őket meg kell említeni? Van-e olyan, akivel állandó kapcsolatban vagytok, civil szervezetekkel, de nem csak civil szervezetekkel, hanem mondjuk tényleg a önkormányzattal, tehát van olyan a projektetek, vagy volt olyan projektetek, amit támogatott más egyesület, vagy az önkormányzat?
A szervezetünk az ifjúsági szekció tagja, a civil közösségen belül, illetve az elnökünk, ő a civil kerekasztalnak tagja már több éve. Tehát itt tulajdonképpen rendszeresen kapcsolatban vagyunk a civil élet résztvevőivel. Igyekszünk kapcsolatokat kialakítani és teremteni, továbbra is pályázgatni, de ilyenünk, hogy egy ilyen stabil támogató, ilyen nincs.
Csatlakozzok Edinához abban, hogy az elmúlt években azért, amikor a táborok működtek, akkor megpróbáltuk a tábori programot úgy színesíteni, hogy a helyi civil szervezetekkel együtt dolgozva, kutyaterápiás bemutatásra gondolok, olyan Eger környéki művészekre, alkotókra, akik fogadóképesek voltak, vittünk több alkalommal gyerekcsoportot. Tehát, hogy itt a személyes tőkét megpróbáljuk egy kicsit beforgatni, és elősegíteni azt, hogy ezeket a művészeket ismertebbé tegyük, vagy esetleg az ő tevékenységüket nagyobb rétegnek megmutassuk, hát másrészt meg...
Meg ugye a gyerekeknek élményt biztosítani.
Igen, a gyerekeknek pedig olyan élményeket próbáltunk, amit nem feltétlenül, tehát egy iskolai csoporttal nem feltétlenül tudtak átélni, vagy tudnak átélni. Tehát minden táborunkban volt egy-egy olyan elem, ami ezeket a kapcsolatok révén sikerült megvalósítani. Kutyaterápiás foglalkozásra gondolok, kézműves foglalkozásra gondolok Noszfajon, korongozásra gondolok Felső-Tárkányban, tehát ezek így valósultak meg, és így próbáltuk. Ami még egy kicsit így a gyermekvédelemből hozott fókusz, hogy azért a táboraink nekünk mindig úgy indultak, hogy szülőértekezletet tartottunk, és ez azért már hagyományá vált, és úgy tapasztaltuk, hogy nagyon szívesen vették a szülők is. Tehát nem csak pusztán egy beiratkozás volt, és a programnak a papíron való átadása, hanem volt egy ilyen személyes, kicsit klubjellegű délután a szülőkkel, ahol a gyerekek is jöhettek, de ott a fókusz a szülőkön volt, amikor így mindenfajta ügyes-bajos dolgot megbeszélhettünk. Tehát, hogy a szülő egy kicsit érezze azt, hogy jó kezdet, nem csak mint táborvezetők, hanem mint tyúkanyúk is idézőjelbe próbáljuk a gyerekeket támogatni, hogy egy kicsit családiasabb legyen ez a hét.
Thank you.
Folytatjuk a beszélgetést Szente Edinával, a Paletta Családokért, Gyermekekért Egyesület titkárával és Rutka Csilla elnökkel.
Mert vagytok megtalálhatóak, tehát a város civil életében hol lehet veletek találkozni? Most nem olyan rég ugye az Eger város civil ünnepén is részt vettetek, de alapvetően, ha valaki meg akar titeket találni, hol keressen, van-e weboldalatok, Facebook oldalatok?
Van egy Facebook oldalunk, és van egy e-mailes elérhetőségünk. Tehát, hogy tulajdonképpen ezen keresztül lehet legkönnyebben felvenni velünk a kapcsolatot.
Tehát akkor összefoglalva, milyen témában kereshetnek titeket szülők most per pillanat, tehát most 2025-re, vagy akár már ugye 26-ra vonatkoztatva, tehát lesznek-e újabb nyári táborok, programok, kirándulások, amit tudtok kínálni családoknak?
Tervezünk, maradjunk ennyibe. Ez mindig nagyon függ attól, hogy aktuálisan milyen pályázni, igyekszünk pályázni, illetve pályázunk, de hogy aktuálisan nyerünk-e, azt sajnos nem tudom előre megjósolni. Tehát ez mindig ettől is függ. Tehát ezt tudom mondani, hogy ha tervezünk, szervezünk valamit, akkor ezt elsősorban ilyen a közösségi médiában próbáljuk reklámozni, és akkor itt lehet figyelni, hogy létrehozunk egy eseményt, és ezekre lehet jelentkezni.
Még annyit, hogy a hétköznapokban a civil házban nyilván ott az elérhetőségünk ott is le van adva. Mindenféle gyermeknevelési fejlesztés kapcsolati problémával kereshetnek minket, ugyanis az egyesületnek a tagjai ezeken a területeken tevékenykednek, tehát egyéni fejlesztés, tehetséggondozás, akár korrepetálás, kapcsolati problémák megoldásában lehet velünk felvenni a kapcsolatot. Legcélszerűbb, ahogy Adina is említette, ezen a Facebook oldalon vagy az e-mailes elérhetőségen, és akkor utána egyénre szabottan próbáljuk a lehetőségeket, vagyis a konzultációkat kialakítani.
Ezek a napközik, amiket próbáltunk, és amiket tartottunk, tehát ezek többek voltak, én úgy gondolom, mint puszta a gyerekfelügyelet meg szabadidős program, hanem mindig vittünk bele egy kis önismeretet, egy kis személyiségfejlesztést. Tehát, hogy csoportfoglalkozásokat bizonyos tematika köré szervezni. Mostanában nagyon a kortárs a fiatalok körébe, ez a kortárs bántalmazás, internetes bántalmazás, és akkor nyilván az idei táborunkban ilyen kiskamaszok voltak, ilyen 12-14 éves korú gyermekek, és nyilván ezen a szinten erről is folytak diskurzusok és beszélgetések.
Hát én akkor azt gondolom, hogy ez a Paletta Családokért, Gyermekekért Egyesület egy olyan segítő egyesület, amit tényleg érdemes családoknak megismerni. Ahogy említettétek, Facebookon, illetve e-mailen meg lehet titeket találni, és aki tényleg érdekel az, hogy egy kicsit a gyermekének valami nagyon jó, tehát tényleg egy hasznos időtöltéssel, tehetségfejlesztés, vagy korrepetálás, vagy akár tényleg nyári táborok legyenek, akkor keresse a Paletta Családokért, Gyermekekért Egyesületet. Szente Edina, Rutka Csilla, köszönöm szépen!
Szente Edinával, a Paletta Családokért, Gyermekekért Egyesület titkárával és Rutka Csilla elnökkel beszélgettünk. Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és